hatvanon túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kéri Júli vagyok, a szezon utolsó magazinjának szerkesztője. Hosszú volt a nyári forróság az idén. Gondolom, sokakat a hűvösebb szobákba kényszerített. A mai interjúinkból kiderül, hogy munkatársaink azért eljutottak több helyszínre, hogy be tudjanak számolni érdekes eseményekről, és meg tudjanak mutatni még elérhető program lehetőségeket. Lássuk, mik is ezek. Megismerkedhetünk Balatonkenese nyári és őszelei programjaival. A Csipkeház és a Csipke Múzeum alapítójával bepillanthatunk Hollókő csipke világába. Egy régebbi beszélgetésből kiderül, hogy mi a tánckoncert, és hol lehetünk részesei. Egy másik interjúban hallunk a Tordasi Szivárvány zenekarról, akik többféle stílust is képviselnek. Végül egy drámai felolvasó színházról mesélnek a közreműködő színészek, de a műfajjal is megismerkedhetünk. Jó szórakozást kívánunk mindezekhez!
Mai vendégem Tóth Rences Katalin, a Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár vezetője. Ebben az évben is harmadszor megrendezték a Kenesei Art Fest ünnepség sorozatot, amely július 31-től augusztus 4-ig tartott. Nagyon tartalmas műsorokat, előadásokat tartottak, és erről szeretnék beszélni, mert Balatonkenese rangját ez az ünnepség sorozat fölemelte, és nagyon sok érdeklődő jön szomszéd községekből, sőt, mi több Veszprémből, Budapestről is leutaznak. Kedves Katalin, mesélje nekem erről az 5 napról, és egyáltalán a kenesei kultúréletről.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy most beszélgethetünk Balatonkenese programjairól, illetve hát a Kenese Art Festről. Balatonkenese minden évben igyekszik a nyári szezont igen tartalmassá varázsolni az ide látogatóknak, illetve a helyi közönségnek. Balatonkenese egy kiemelt település a Balatonpartnak idegenforgalom szempontjából is, rengetegen megfordulnak nálunk, főként a nyári szezonban, de most már azt mondhatom, hogy az év 365 napján. A programjaink egészen június elejétől indulnak, és augusztus végéig, illetve most már kitolva a szezon szeptember végére, ugye a Kenese nappal. Az idei évben 15 éves lesz a város, úgyhogy ez is most egy kiemelt rendezvény lesz szeptember 21-én. De hát most még a nyárnál tartunk, és még a nyári rendezvényeink vannak. Rengeteg koncert volt a nyár folyamán, könnyűzenei koncertek. Emellett idén is helyet adhattunk a Klasszaparton Fesztiválnak 2 napon keresztül, amit nagyon-nagyon köszönünk a szervezőknek. Ami még nagyon fontos, hogy minden évben most már, ha jól emlékszem, akkor 9. éve a Tájházi Szerdák programsorozat, amivel gyerekeknek, és most már azt mondhatom, hogy felnőtteknek is remek szerda délelőtti programot tudunk kínálni. Itt kézműves foglalkozások vannak, ismerkedhetnek a nemezeléssel, a bőrművességgel, a kerámikus, a fazekas mesterség csinyával, vinyával, és ami nagy öröm még, hogy a népzenét, a népi hagyományokat is sikerült beépíteni a rendezvényrepertoárunkba. Ez a 4. Pannonia Folk Festnek köszönhető, ami a Pannonia Népzenei és Kulturális Egyesület, valamint a Művelődési Ház közös kezdeményezése volt 4 évvel ezelőtt, amikor is kitaláltuk, hogy hát a népzenének, a néphagyományoknak is helyet kell adni egy település életében, és fontos a népi hagyományápolás. Így minden évben igyekszünk a népzene, a néphagyományok felé fordulni ezen az alkalmon. Itt is kiegészül általában egy népi kézműves foglalkozással, valamint igyekszünk a népzene képviselői közül vendéget hívni. Az idei évben Vastag Rihárd, a Gerence Hagyományőrző Néptánc Egyesület volt a vendégünk. Ricsi évek óta visszajáró vendége a rendezvényünknek, amiért nagyon hálásak vagyunk neki, illetve a táncegyüttesnek is. Emellett az idei évben igyekeztünk a fiatalokat is megszólítani. A Kacaj nevű népi folklór zenekart hívtuk meg. Ők egy nagyon különleges zenekar, 4 éve alakultak, pécsi illetőségűek, és a fiatalok felé fordulnak, a népzenét ötvözik mindenféle zenei stílussal, a hip-hoptól, a rappen keresztül, hihetetlen, amit művelnek. Fantasztikus érzés volt hallani, amikor a közönség soraiban az idősebbek azt mondták, hogy hát ők ilyet még nem láttak, és nem is hallottak, és hogy fiatal fiúk ilyen magas szinten mutatják meg a mai fiataloknak a népzenét, ez egy fantasztikus dolog volt, illetve hát nagyon-nagyon öröm volt számunkra, hogy egy kiváló művész, Pál István Szalonna és bandája volt a vendégünk, ők is visszajáró vendégek nálunk. Aztán, ami még Balatonkenesén új program, az a Kenese Piano Bar elnevezésű program, ez 3 alkalommal valósul meg a Széchenyi Parkban a vízi színpadon. Itt a Magyar Bárzongorista Szövetség igen neves bárzongoristáit sikerült vendégül hívnunk a programban. Hálásan köszönjük Tóth Csabának, a Roland magyarországi igazgatójának a segítségét, hiszen az ő gyermeke ez a program, és ő volt az, akivel együttműködve sikerült ezt a programot megvalósítani. Az első alkalommal Nyári Gyula volt a vendégünk, most hétvégén Banyák József lesz, most a 80-as, 90-es évek slágergyárosainak, Whitney Houston, Sting, és még sorolhatnám az előadókat, akiknek a dalait zongorán hallgathatja a közönség. Majd augusztus 23-án lesz még egy ilyen zongoraestünk, ahol már ének is lesz Urbán Orsinak köszönhetően.
Katalin, ilyen bőven és ilyen tartalmasan elmondani, tényleg milyen rengeteg program volt, és még lesz. Beszéltünk a Artfestről, kik a szereplők általában, akik visszatérnek, vagy itt rendszeresen megfordulnak.
A Kenese Artfest egy civil kezdeményezés jóvoltából született meg ez az eseménysorozat. Kiemelten fontos elmondani azt, hogy helyi kötődésű képzőművészek, zenészek, akik életre hívták ezt a programsorozatot. Fontosnak tartották ők is, hogy megmutassuk a helyi művészeket, megmutassuk azt, hogy a művészet nagyon sokrétű és nagyon sok oldalról megközelíthető. A művészet kicsiknek és nagyoknak is elérhető kell, hogy legyen, és az ő nyelvükön is kell szólni egy-egy ilyen programon. A fesztivál megnyitóján Kővári Zsuzsanna örömfestőnek a kiállítását hozták ide a Művelődési Házba. Az ő kiállítása augusztus 23-áig tekinthető meg itt nálunk. Ezt követően Tóth Sára Rebeka, Rumi Balázs adtak egy koncertet a Református templomban, majd Károly Lili és Demény Gergely könnyűzenei koncertje volt a Könyvtárkertben. A csütörtöki napon, illetve a pénteki napon is, sőt, mondanám még a szombatin is, a sport is belekerült most a Kenese Artfest programjába. Volt jóga foglalkozás, volt helytörténeti séta Tóth Istvánnal, ez mind-mind nagyon-nagyon fontos szintén. Ebben a programban a Tájházban adhattunk helyet még a rendezvényeiknek, ahol virágszövés volt Pulai Istvánnéval, a Balatonkenesei Goblen és Hímzőkör munkásságával lehetett ismerkedni, meg a nemezelés művészetével és technikájával. Aztán Buci Júlia kezdőknek minitábort tartott citera oktatásból, úgyhogy a citera művészetével is ismerkedhettek a látogatók, illetve minden nap volt több helyszínen program, helyt adott a Szó a mi szó pékség egy-egy programnak, a Katica pékségben is volt program ez alatt az 5 nap alatt, vasárnap pedig az első Kenese Plac nevű piaci rendezvény valósult meg, ahol helyi művészek, akiknek kedve volt és úgy gondolta, hogy szívesen megmutatná tehetségét, erre is volt lehetőség, illetve helyi kézművesek termékeit is meg lehetett tekinteni és meg lehetett vásárolni.
Tényleg csoda. Na most még 3 nevet említenék és pár szót mondjam róluk. Sípos Csaba és Dankos Attilát.
Csaba külön szervez, mint református kántor a református egyháznál, egyházközségnél, minden évben Nyári Zenés Áhítat néven egy koncertsorozatot, melyben ő is fellép, illetve ő is művészeket hív az eseményekre. De jelen pillanatban én most úgy tudom, hogy a Kenese Artfestben ő most nem lépett fel, mint művész, ő külön ezt a Nyári Zenés Áhítat programsorozatot hozta, aminek még lesz egy alkalma augusztus 18-án este 6 órától a Református templomban, akkor az ő koncertje lesz. Dankos Attila, a Veszprémi Főszékes Egyház zenei igazgatója volt az, aki csütörtökön este a Református templomban adott egy orgonakoncertet. Őt is a Kenese Artfest csapatán keresztül sikerült Balatonkenesére csábítani és fellépni ezen a programon, aminek én azt gondolom, hogy mindenki, aki a koncerten részt vett, nagyon örült, és egy fantasztikus előadást tartott tőle.
És egy utolsó név, amit megemlítenék, Anna L. Green írónővel beszélgettek, hogy került ő ide, és Toszkána, hogy jött be itt a fesztivál keretébe?
úgy került ő be, hogy nekünk ő már egy fix program volt a nyárra, a Kenes Artfest csapata pedig nagyon szívesen együttműködött abban, hogy erre az időpontra az ő programjukban nem került más műsor, így tulajdonképpen az ő programjaikon keresztül elért nagyon sok emberhez még pluszban ez a közönség találkozó. Libor Erzsébet írónő nagy kedvence, N.L. Green, ahogy az olvasók ismerik, nagy kedvence a könyvtárunk olvasóinak és rengeteg kortárs olvasónak. Több Toszkánáról írt sorozata van. Mindegyik könyvben nagyon izgalmas, nagyon szép leírások vannak Toszkánáról, illetve hát természetesen megtalálhatók benne a szerelmi szálak, a krimi, úgyhogy egy igazán izgalmas és tényleg fantasztikus könyveket író írónő. Hála az égnek, az olvasóink nagyon szeretik, és most verseny volt az elmúlt hetekben, nagyon-nagyon komoly verseny, hogy éppen ki és melyik könyvet tudja kikölcsönözni.
Nagyon szépen köszönöm, Tóth Rences Katalinnal beszélgetett Meskó Bánk.
Életünk során kerülünk olyan helyzetbe, amikor azt érezzük, hogy változásra lenne szükség. Vagy nem ismerjük fel ezt a helyzetet, vagy nincs elég bátorságunk, gyávák vagyunk, nincs elég önbizalmunk, vagy egyszerűen csak megszoktuk a régi énünket, a régi helyzetet. Nos, vannak olyanok, és egyre többen, akik rájöttek arra, hogy nem érzik jól magukat a bőrükben, és meglépik ezt a változást. Ilyen Sárvári Anita, aki kereskedő és logisztikai szakember volt, és egyszer csak olyan élethelyzet adódott, hogy egészen más szakma felé fordult.
Mivel én már nagyon régóta kézműveskedtem, elsősorban kézimunkákat készítettem, ezért azt gondoltam, hogy ezt viszem tovább, hiszen ezeket majd talán online is el fogom tudni adni, ezeket a termékeket. És így indult ez az egész. Aztán nyitottam egy kis műhelyt, és berendeztem mindenféle alapanyagokkal, hogy ne csak a textillel dolgozzak, de végül mégiscsak a textil maradt az, ami a szerelem lett.
Tehát egy speciális anyag, a csipke.
Igen.
A család indítatása is volt, ugye? A csipke szeretetéhez.
Így van. Én csipkék között nőttem fel, elmondhatom. A édesanyám, a nagymamám, dédnagymamám, így anyai ágon ez a vonal, mindannyian szabómester, illetve kézművesként dolgoztak, és kézimunkáztak rendszeresen. Úgyhogy a nagyinál tele volt a ház csipkefüggöny, csipketerítő, ágyterítők, vitrincsipkék, rengeteg csipke, és én mindig kisgyerekként is már így ámulattal néztem ezeket a különböző mintákat, amik kirajzolódtak a csipkén, és hát emiatt, mivel ilyen volt az indítatás, én egész hamar megtanultam horgolni csipkét, meg kötni csipkét, tehát azt két legegyszerűbb technikát, a kötést és a horgolást, azt nagyon hamar megtanultam. És hát innen jött ez, hogy mai napig szerelmese vagyok a csipkéknek.
Csipkék történetéről tud valamit?
Igen, természetesen. Nagy vonalakban ugye a csipke az egy nagyon régi ruhadarabnak számít. Régen, még az ókori Egyiptomban a szőtteseknek a széleit, a rojtokat csomózták el, hogy eldolgozzák a szélét, és ezt nevezik a csipke elődjének. Már ott is készítettek olyan rojtokat, amik valamilyen mintát adtak ki. És ez a csipke elődje, erre mondják, de igazából elterjedni a középkorban terjedt el, a 15.-16. század, és Olaszországból indult, a reneszánsz Olaszországból indult, Velence környékéről. És onnan terjedt át Szászország,
és aztán egész a brüsszeli csipke,
így van, és aztán egész Európába. Ez a középkorra tehető. Ezt elsősorban, mivel ezek nagyon munkaigényes darabok, kézelőt készítette, gallért, ruhára, és csak a gazdagok engedhették meg maguknak nyilván, mert hogy sokba került ezeknek az előállítása, hiszen teljességgel kézi munka volt. Aztán, ahogy divatba jött, egyre jobban elterjedt, és elkezdtek ezzel foglalkozni, hogy ennek a készítésével, csipke készítéssel, manufaktúrákba, illetve akár magánszemélyként is.
És a technika az hasonló a mostanihoz?
Van például a varrott, amit tűvel készítenek, ilyen a halasi csipke, amit legjobban ismerünk, a halasi csipke, de ide tartozik például az azsúr csipke is, ahol hímzés és ilyen lyukhímzés ...nek hívják ezt, például a hövei azsúr csipke. Ezt a pókolásos technikát, azt tökére fejlesztették, több mint 50 mintával dolgoznak, és közben hímzik az anyagot is, tehát virágmotívokat hímeznek, és ezzel a lyukhímzéssel díszítik az anyagot. Aztán van a vert csipke, ami ugye a legklasszikusabb formája a csipkekészítésnek. Van egy fűrészporos henger, és arra teszik rá, rárögzítik a mintát, és ugye a különböző szálakat, ahány szállal kell dolgozni, ez mindet egy-egy orsóra, tehát nagyon sok orsóval dolgoznak, igen, és akkor lerögzítik tükkel, és elkezdik tekerni, csomózni, és azért is hívják vercsipkének, mert ahogy ezek a fa orsók ütköznek, ez kopog. És akkor vannak ilyen, azt hiszem, hogy úgy is van elnevezése, hogy egy verés, két verés. Balatonendréden például már az iskolába tanítják a fiataloknak, bizony. Tehát olyan szinten elkezdték ezt a hagyományt őrizni, hogy bevezették az általános iskolába ilyen művészeti iskolai tantárgyként a csipkekészítést.
Bizony. És akkor a csipke szeretetétől jutottunk el Hollókőre a csipkeházba.
Így van.
Ez hogy történt?
Az első darab, amit elkészítettem, az a nagyinak meg a dédinek a kis vitrin terítőiből egy fali díszt készítettem magamnak. Ilyen több kis terítőt karikára fölrögzítettem, összeraktam őket, és lezsinóroztam, és akkor lett belőle egy ilyen kép, fali dísz tulajdonképpen. Szóval, hogy elkezdtem így csipkékkel dolgozni, mert láttam, hogy ez tetszik. Van itt egy 1880-ból származó csipkelegyező. Ezt most vettem, ez majd a múzeumban vettem, és még ugye nem került oda. Tehát, hogy mennyire megmaradnak ezek a csipkék, ha az ember vigyáz rájuk, szétfoszlik egy idő után, tehát több száz éves csipkét elég nehéz találni. Ez egy vert csipke, és mint a pókháló, szinte annyira kis vékony. Elővettem a nagyanyáinknak a kezemunkáit. Rengeteg hagyatékból származó csipke forog még ma is közkézen, és én azt gondolom, hogy ezt, akik megcsinálták, elkészítették annak idején, ezek sok-sok munkaórát töltöttek ezzel, és ezek nagyon komoly értéket képviselnek. És ugye nagyon sokan már nem teszik ki otthon a nagy csipkéjét, mert nem divat, nem teszik rá a tévére, meg a vitrínbe, meg a nem tudom hova. Akinek értéket képvisel, az lehet, hogy elrakja. Én ilyen csipkéket kezdtem el beszerezni, hagyatékból származó, régiségpiacról származó csipkéket, és ezeket felújítva, rendbetéve, vagy akár festve új termékeket, új darabokat hoztam létre belőle.
Én úgy látom, hogy megtalálta magát, révbe ért. Milyen tervei vannak?
Hát ezen a vonalon szeretnék mindenképpen tovább menni. A kézművesség és a termékeimnek a bemutatása, továbbadása. Én azt gondolom, hogy amit most csinálok, ez egy nagyon komoly értékmentés.
Ez egy nagyon fontos dolog.
Hiszen a nagyik meg a dédik, akik ugye már nincsenek, az ő kezemunkájuk megmaradt, és én ezt próbálom akár az unokáknak úgy visszaadni olyan formában, ami most elfogadható forma. Tehát nem a fehér csipketerítő a tévé tetején, hanem egy abból készült tárgy, amit a modern otthonában is ki tud tenni. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hiszen ezek az értékek nem szabad, hogy elvesztenek. Sok-sok órányi munka van benne, és aki valamivel sok órát foglalkozik, fogja a kezében, az a lelke egy darabját is beleteszi akaratlanul. És ezt erre vigyázni kell.
Ez szép. Miket tanácsolna azoknak, akik még vacilálnak, illetve azt gondolják, hogy már 50 év felett már nem érdemes mozdulni, meg nem szabad, meg nem kell, meg hogy jövök én ahhoz, hogy változtassak valamin? Mit tanácsol ezeknek?
Hát mindenképpen azt, hogy szedjék össze a bátorságukat. Én hál' Istennek fiúk között nőttem fel, és én nagyon hamar megtanultam, hogy nekem bátornak kell lenni, hogy engem befogadjanak, ugye kislányként. Mindenkinek ezt tudom tényleg javasolni, hogy nem kell félni. A legtöbb dolog, amitől félünk, nem is fog bekövetkezni. csak itt fejben van.
Remek.
Tehát ezt kellene helyre tenni egy kicsit. Bátorság, és utána már csak a kitartás kell, hogy ne a cél előtt két lépéssel álljunk meg. Oda merjen állni az ember, és az kell hozzá, hogy higgyen abban, amit csinál. Tehát ez nagyon fontos. Ez sokkal fontosabb, mint az, hogy milyen szakmai háttér van, hogy milyen személyiségünk van, az, hogy amiben hiszek, azt én végig tudjam csinálni.
Hát ez alapvetően kell egy hit, ugye?
Így van. Alapvetően ez a önmagunkba, és abba, amit...
És visszatérünk, amivel, az önbizalomhoz.
Így van, mindjárt. Így van. Igen, igen. Tehát, hogy ez fontosabb.
Lánya nagyon sokat segített itt az üzletmenetben. Létrehozott egy Facebook oldalt.
Facebook oldalt, a Kreatina műhelynek a Facebook oldalát, ahová minden terméken fel van töltve. Tehát ott lehet bőrzézgetni, meg megnézni, hogy mivel is foglalkozom. És későbbiek folyamán, ahogy aztán egyre több mindenkitől kaptam a visszajelzéseket, hogy tényleg szép, amit készítek, akkor úgy hálával gondoltam vissza erre, hogy tényleg hát a lányom az ugye az terelgetett abba az irányba. És aztán ő volt az, aki segített a Csipkeháznak az oldalát is elkészíteni, ez a Csipkeház és Csipkemúzeum Hollókő. Ezt a Facebook oldalt, ez a kezdettől fogva minden lépés ott van, tehát amikor a bútorokat festettük, amikor a üzletet berendeztem, minden lépésről van egy kis poszt, szépen végig lehet menni rajta, hogy indult ez az egész 2 évvel ezelőtt. Az üzletről magáról pedig annyit tudnék mondani, hogy van egy kis, 2 külön helység, az egyik helység a maga a kézműves bolt, ahol a csipkékből, illetve régi hímzett terítőkből, kézműves dolgokból újrahasznosított termékek vannak, táskák, hátizsákok, neszeszerek, álomfogók, ékszertartók, és a kisebb helyiségbe pedig berendeztem magát a Csipke Múzeumot. Aukciós oldalakról szerzek be különleges csipkéket, mint például ez a legyező is, amit ez az 1880-as évekből származó legyező, amit most sikerült megvásárolnom, de már van 2 halasi csipkém is, amit tavaly ősszel sikerült beszereznem, 2 különleges példány, ami még a Halasi Csipke Múzeumnak sincsen.
A Hollókői Csipkeház és Csipke Múzeum alapítójával, Sárvári Anitával, Torda Judit beszélgetett.
Most következő interjú 2022. júliusában hangzott el, de a mai napig aktuális.
Mai vendégem Patkós Imre, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar szakmai igazgatója. Úgy tudom, hogy ebben az évben Magyar Arany Érdem keresztpolgári tagozat kitüntetést kapott március 15-én. A zeneművészet iránt elkötelezett több évtizedes magas színvonalú munkájáért kapta. Mesélne erről?
A mi szolnoki zenekari életünk az több, mint egy koncerttermi és próbatermi megnyilvánulás, és ezt környezetünk mára olyan társadalmi méretű befogadással és lelkesedéssel hálálja széles körben, most függetlenül attól, hogy kinek milyen egzisztenciája van, hogy ez beszűrődött, úgy gondolom, az előterjesztőknek is, a politikusoknak is, a zenekar tulajdonosainak is. Napi kapcsolatban vagyunk a fenntartó képviselőivel. A zenekar tevékenysége az nagyon, nagyon sok pluszt ad a kötelező zenekari tevékenységen túl is.
Mit ért azon, hogy kivitték a koncertteremből a zenét?
Hát, hogy a Szolnokon egy koncertterem van. Az összes többi helyszín 15 éve, 20 éve a zenekar bérleteket játszik, azóta a bérletek egyik meghatározó helyszínei, a jeles helyszínek, múzeum, zsinagóga, városháza díszterme, megyeháza díszterme. A világban általában a szimfonikus zenekarok ezeken a helyeken játszanak, ahol olyan az atmoszféra, vagy a templomok, olyan a helyszín, olyan az akusztika. Nem csak akusztika, atmoszféra. Hát az infrastruktúra nem mindig jó, de ezt át kell hidalni. Ezeknek a termeknek vagy spirituális, vagy akusztikai, vagy egyszerűen gyönyörű, vagy jó ott lenni vagy van egy jó közösség, és akkor kimegyünk a közösséghez, még ha nem is olyan jó a helyszín. A lényeg az, hogy a zenekari munkának nem szabad elidegenedni az átlagembertől, vagy ha el van, akkor vissza kell ezt valahogyan rendezni, és ebben mi úgy gondoltuk, hogy ilyen egész pályás letámadással csinálunk egy fordulatot, és nem csak zárt térben, hanem a szabadban is elindulunk. Az elején nem volt könnyű, mert a polgármester azt tanácsolta, hogy menjünk ki egy vasúti rendezvényre, és akkor ott épp útfelújítás volt, ilyen poros, meg minden, és idegenkedtünk, és mi lesz itt, a zenekar tiltakozik. Nem az ellen tiltakoztunk, hogy a szabadban játszunk, hanem egy szimfonikus koncerten ünneplőbe öltözve, magas sarkúba egyebek, hát az nomád volt, de a hangulat megvolt. A közönség lelkesedett, és akkor elindítottunk egy szabadtéri kampányt, és ez mára úgy nőtte ki magát, hogy 12 év óta már rendszeres nyári fesztiválunk van, koncertenként 3-5 ezer nézővel, és ezt a fesztivált most már kivisszük azokba a régiókba, településekre, ahol aztán végképp nincs hagyománya a kultúra, hát a kultúrának erre a szegmensére gondolva, egyszerűen nincs mód arra, hogy itt gyökereket találjunk, azonban ilyen-olyan apropóból lehetett találni olyan embert, polgármester, papot, iskolaigazgatót, vállalkozót, akinek van annyi szimata, vagy kapcsolata, hogy minket lecsekkolva, bizalmukba fogadtak minket, és a kölcsönösség alapján akár helyi kórussal, tánckarral, vagy valamilyen bibliagyűjteményt szervező, vagy téglagyűjtő emberrel összekapcsolódva kialakult egyfajta rokon szellemiség, rokon gondolkodás, és bizalmukba fogadtak, megszervezték a rendezvényt, cserébe mi is egy kirándulásban eltöltöttünk ott néhány órát, és ez hagyománnyá nőtte ki magát mára.
Mit jelent a tánckoncert, és mit jelent a partitúra Szolnokon?
Mind a kettő az általánostól eltérő típusú rendezvény. A tánckoncert az, hát a Izaki Mazairó, ami főzeneigazgatónk szüleménye, ő nevezte így el végül is ezt a műfajt. 2012 óta minden januárban tartunk a sportcsarnokban egy újévi koncertet. Ennek az apropóját az adta, hogy 11 nyarán a Margit szigeten az Állami Népi Együttes 60 éves születésnapján felléptünk, és ennek a koncertnek két nagyon emblematikus darab volt a gerince, az egyik a Kodály Kálai kettőse, a másik pedig az Eszeri Lakodalmas. Ezt Szolnokon is megismételtük, annyi különbsége, hogy itt nem egy 50-100 tagú kórus volt, hanem egy 200 tagú kórus. A megye és a régió, sőt, még ha jól emlékszem, Vácról és Székesfehérváról is jött kórus. Nagyon nagy létszámú kórus a partner a zenekar részére, és a zenekari pódium előtt egy 140 négyzetméteres területen minden típusú táncművészet felvonul. Ezen a koncerten az Állami Népi Együttes adta a gerincét a táncoknak. Később ugyanezen a logikán vezetői koncepcióra volt bolero tánckoncert, volt tűzmadár tánckoncert, volt naphimnusz, tehát sok olyan tematika, ami valamilyen szakrális, vagy valamilyen emblematikus művészeti alkotással a középpontjában képes olyan atmoszférát teremteni, hogy az a 2000 ember, aki ott van, az ilyen katartikus élménnyel gazdagodva tér haza. Hát ez a tánckoncert, ez az, ami Szolnokon elég közismert tánckoncertként.
Partitúra. Kimegyünk a Tiszapartra, és túra van.
Hát a partitúra az csak a címe ennek a rendezvénynek, azonban ahogyan a bérletünkben van egy olyan sorozat, ahol a jeles helyszínek, jeles épületek, itt a jeles helyszínek a városi jeles terei, közterei, tehát nem rendezvényhelyszínek, közterek. Itt egy iskola előtti térre, egy, egy buszpályaudvar előtti szoborparkra, egy lakótelepi térre, egy természetes gátoldalban kialakított lépcsőzetes, hát egy amfiteátrumszerű képződmény, hát ott nyilván egy 100 fős eladói gárda is kényelmesen elfér, és 3-5 ezer emberig a leülés garantált. Megfelelő atmoszféra nyilván egy olyan előadással érhető el, ahol tényleg a fellépő gárda az képes olyan katartikus hangulatot felépíteni. Művészileg ez meg van komponálva nyilván, tehát azért a mi főzene igazgatónk elég gazdag repertoárral rendelkezik. Legutoljára, ha jól emlékszem, a Tűztánc volt a címe. Itt a zenekari és a közönség tömbje között egy hatalmas tábortüzet raktunk, szó szerint 100 négyzetméteres homokfelületen körbe táncolták ezt különböző táncegyüttesek. Erőemelők voltak az egyik legnagyobb hatást kiváltó produkció részesei, ők hajókon világszám, tényleg világszám. Óriási csönd volt, ropogott a tűz, és egy 90 kilós embert, egy hölgyemény így félkézzel felemelt a feje fölé, ezüstre festve a teste, bámulatos az, amit kirobbanó tapsal. És tényleg este 10 órakor a folyóparton ott van 3-5 ezer ember, ez mindent visz. És utána azok az elismerő szavak, amit kapunk, akár a föllépők, akár a közönség, az mindig ad egy újabb inspirációt. A közösségi élmény, mert ők nyilván ugyanúgy, mint mi is egymásra vagyunk utalva, akár házon belül, akár a közönség és az együttes között, és igazándiból nem is kell túl nagy reklám, mert megvan a bizalom, és már várják a következőt. Tehát van egyfajta ráhangolódási rutin. Akár családon belül, akár zenekaron belül, akár a település vagy a környezet tekintetében is.
Idézhetnénk Kodály szavait, mert nagyon ideillik. Eszerint cselekszik Patkós Imre, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar művészeti igazgatója, hogy a zene mindenkié, és ezt tartja szem elő.
A felvételt Ámen Dzsóka készítette.
Tordason vagyok, a Fejér megyei Egyesített Szociális Intézményben, és ennek van egy együttese, a Tordasi Szivárvány Vas Árpád, aki ennek jelenleg a vezetője. Kicsit emlékezzünk vissza a kezdetekre, amikor beléptél, már akkor évek óta működött.
Így van, pontosan 98-ban alakult, és én 2004-ben kerültem az otthonba. Aki ezt alapította, Provoda József, Jodes, környékben a legismertebb zenész volt, aki itt a esküvők, lakodalmak, báloknak a zenéjét szolgáltatta. Az intézeti munkakezdésem előtt már zenéltem az ő csapatában, a Rácsával. 2004-ben jött egy ilyen EU által előírt intézeteknek kell alkalmazni kulturális programszervezőt, így kerültem ide szabadidő szervezőként.
És addig?
Addig szabadúszó zenészként tettem a dolgomat egy Mente Fog nevű zenekarral, amelyik épp idén 40 éves, és hát a folk hangszerekkel játszott, citara, furulya, tekerőlant, és akkor én abban brácsás vagyok. Mindig vonzott engem a hangszer. Stílusban is többféle zenét játszottam, többféle zenekarban, de ez egy érdekes kaland.
Nem egy mindennapi hely, és nem mindennapi munkát ad neked.
Hát mondjuk ilyet, értelmi fogyatékosok otthona, régen így hívták.
Pszichiátriai betegek is.
Vannak, intézetünkhöz tartozik egy budapesti telephely, és oda is járunk zenélni, és hát nagyon szeretik. A zene az mindenkinek nagyon teszi.
Nem beszélve arról, hogy terápia.
Biztos.
Itt ennek a különlegessége az, hogy a tagok között vannak fogyatékkal élők.
Abszolút, igen. Úgy is hívjuk ezt inkább egy integrált zenekar.
Amikor az alapítás megtörtént, arról te mit tudsz?
az akkori szakmai igazgató Eisenbacheri Bolyának hívják, ismerte a Jodes kollégámat a zenérés miatt, mondta, hogy próbáljon csinálni zenekart, és akkor ő így elkezdte föltérképezni, kik tudnak zenélni, ki mire képes. Persze ez egy hosszú munka, míg az ember fölfedezi azt a képességet, azt a tehetséget, hogy arra hangszerre ez hogy fog működni. El kell ismerjem a Jodes kollégámnak a jó felismerő képességét. Ő dobos volt, de jó dob mellett kitűnően tudott énekelni, úgyhogy azért ő meg tudta adni a kettő löketet itt az emberkéknek.
Ezáltal valószínűleg a kedvük, hangulatuk és a mindennapjaik is jobbak.
A zenéhez kötődik a kotta. A
kotta olvasás az nem egy egyszerű dolog.
De meg kellett oldani, és itt színekkel dolgozunk, tehát, és akkor nálunk nem do, ré, mi a hangoknak a neve, hanem sárga, kék, barna, zöld, piros.
Valahonnan átvett módszer.
Természetesen jó magam kidolgoztam még egy újabb szisztémát, amivel tudom az akkordokat jelezni, és nem kell több éves tanulás, néhány perces ilyen megbeszélés, hogy hogyan is kell ezt nézni, hogyan működik, és kitűnjen.
Hogy tudják ők tartani a ritmust?
Ugyanannyi tehetséges ember van itt, mint a nem fogyatékos világban is, tehát csak itt még az a plusz hozzájön, hogy lehet, hogy nagyon tehetséges, de nem vonható be a munkába, mert nincs mennek a türelme, 20 másodperc után feláll és elmegy. Vannak itt olyan kompromisszumok, amelyeket sajnos nekünk figyelembe kell venni is.
2004 óta csinálod, tehát 20 éve.
Igen, de a zenekarvezetést a Jodes kollégám 18-ban távozott, azóta csinálom én. Most már rám szakadt az adminisztratív része is, úgyhogy a műsorok leszervezése, stb.
Figyeltelek munka közben, hogy milyen türelemmel és fantasztikus humorral állsz az egészhez, és hát rengeteg dicséret hangzik el.
Igen, olvastam, amikor tanultam a gyógypedagógiát, hogy humorterápia. A humor egy jó feszültség és stresszoldó. És nekem is jobb, hogy nem idegeskedek humorral, egy nevetéssel. Valaki beletél a szemembe, oda mosolyogunk, hallottam, láttad, nem csinálom egy problémát. Voltak ezek a híres koreográfusok, Novák, meg Kriskovics, meg ezek mellett is zenéltem. Hát annak idején emlékszem, egy táncos egy picikét nem úgy lépett, kiabáltak velük. Hát, és én azt mondom, hogy ettől jobb lesz. De hogy ez annyival nem rosszabb az én eredményem szerintem ilyen szempontból.
Lehet, hogy tovább tart a folyamat, de az eredmény valószínűleg ugyanaz. Csak kellemesebb úton.
Igen, hát...
Tudtad, hogy neked lesz ehhez türelmed, hát amikor tudom, elvállaltad ezt a munkakört?
Hát azt nem tudom. Muszáj. Az én eredeti szakmám autószerelő. 21 éves koromban csoportvezető lettem egy központi felújító.
Műhelyben?
Igen, Volánnak volt a 10-es üzemegysége. Voltak persze ilyen provokátor idősek, hogy majd ők megmutatják, és akkor én azt úgy oldottam meg, hogy amikor szabadságra mentem, megbíztam őt csoportvezetőnek. Utána visszajöttem, azt mondja, hogy többet nem vállalja, inkább mindent a kezem alá dolgozik.
Volt egy kis előtanulmányod, hogy kell emberekkel bánni, hát, bár ez egy speciális helyzet. Mi a titka annak, hogy ezt ennyi éven át szívesen csinálod?
Fogalmam nincs, csinálom szívesen.
Nem most szeretett?
Hát mondhatjuk azt, már 14 éve nyugdíjas vagyok. A munkaviszonyomnak a felét nyugdíjasként zenében letölteni azért, hát nem tudom, ajándék még mindig ezt csinálni. Mondják sokan, hogy hát szerencsés ember vagy, hogy a hobbid a munkát. Hát én nekem tényleg azzá
hát
teszem.
Hát igen, valahol ezt választottad.
Azért ennek a otthonnak nem ez a profilja. Szabadidős tevékenység volt. Volt 10 dal talán. Persze ezóta ez a repertoár nagyon nagy lett. Itt a lista, hogy itt 129 dal. Csak még itt a végén vannak az úgynevezett mulatósok. Azért, mert volt, már nem egyszer lakodalomba hívtak minket.
És a népzenei múltadat is használod?
Hát ebben persze, abszolút ez működik meg. Akkor hegedülök.
Tehát ezek szerint akkor gyakran léptek föl különböző helyeken.
És stílusát is figyelembe véve, vannak ilyen eltérések is, hogy most falunap, vagy portnap, vagy
lakodalom.
Esküve, igen. De ott egy délutáni vendégváró zenés programot szoktunk elvállalni.
Minden héten próbáltok.
Hát igyekszünk, mert kell az, hogy az újak ne felejtsék el a hangszert.
Most hány tagból áll a zenekar?
Hát stabilan 5 tagból állunk. Volt ez több is. Van még alkalom, amikor egy-két lakót bevonunk.
És milyen hangszerekkel?
De ebben van egy dobos, szóval én Polgárdiból jár ide, egy ős tehetség különben. Meg ha valamit egyből lejátszott. Akkor van egy gitáros fiú, aki Farkas Gergő. Én az életemben nem fogok gitározni, hogy ő gitározik. Fantasztikusan ügyes. Van az Edinánk, az intézet lakója, ő billentyűn van. Az ő bekerülése az legendás, mert Portugáliában volt egy nemzetközi európai dalfesztivál. Két hetünk volt arra, hogy billentyűs keresünk, és a Jódes kollégám az Edinába fölfedezte a zenei képességet. Ő megvállalta, hogy két hét alatt a billentyű megtanulja az akkordokat. És hihetetlen, úgy megtanulta kívülről, hogy ma is tudja, nagyon muzikális, úgy muzikalitás nagyon fontos. Itt a Ricsi, ő is később került a zenekarba.
Fogyatékkal?
Nem, ő itt gondozó ápoló. Katonakora óta itt van az intézetben. Polgári szolgálattal kezdte, és utána aztán itt is maradt.
Ennek az együttesnek mi a fő stílus iránya?
Többféle stílus, a Ricsi kedvenc a country, tehát az ez benne van. Ami jó és népszerű és dalmas, azt mi játszunk.
Van ilyen hasonló zenekar Magyarországon még?
Vannak ilyen csapatok, de ilyen szinten zenélő zenekarok, tehát ahogy mi vagyunk, nincsenek. De vannak ügyes csapatok. Most ez Zamártiban egy úgynevezett NES tábor. Ez azt jelenti, hogy Nemzeti Szinkottár Zenekar. 2003-ban alakult, már 21 éves. A Jodes kollégám ennek az alapítója.
Jónak is.
Igen. Ez általában olyan 10 intézményből jön össze, 50-60 emberkével, abban fogyatékosok meg segítők is benne vannak. Én ennek vagyok a karnagya, mert ugyebár integrálhatok egy más ilyen szinkottárs programba is.
Jártok turnézni is.
Így van. A zenekarunk 2003-ban volt, ha jól emlékszem, először Hollandiában, egy európai dalfesztiválon, amit meg is nyert. Mert kiderült, hogy ez ilyen verseny volt. Most készülünk Hollandiába.
Újból?
Voltunk Portugáliában, Franciaországban, Németországban, aztán rendszeres visszaállója vagyunk az erdélyi programoknak, és aztán még Szlovákiában már több alkalommal voltunk.
Hogy jut el a híretek, így az intézményen keresztül, vagy a világhálót használod?
A zenekarnak van honlapja, todosiszivárvány.hu. Itt, ha valaki rákattint, rögtön látja, hogy ebben az évben merre felé zenéltünk, és még hogy hol fogunk. Szeptemberben van minden évben dallal, tánccal egymásért egy ilyen fesztivál programunk, ahol híres előadó művészek meg, sok fogyatékkal élő csoport szokott részt venni ezekben a programokban. Idén ez szeptember 11-én lesz, most itt az otthonunk területén lesz.
Ide jönnek mások is?
Jönnek persze, és a záró program a Republika zenekar lesz most.
Mit ad neked ez a foglalkozás, az ilyenfajta zenélés?
Hát ez a foglalkozás ez nem csak az, hogy zenélek, hanem rengeteg háttérmunka. Mert például most készítjük az új CD-nket. És mindig találunk egy kis javítást, ehhez is föl kell készülni, tanulni kell. Tehát mit ad? Feladatot. És akkor még a szervezések, de természetesen a főnökeim, mert hát ez mégis egy intézményi csapat, támogatnak engem ebben. Úgy érzem, hogy üres lenne az életem. De jó, oké, nem panaszkodok. Nem tudom, hogy jobb lenne otthon ülni, és a tévé tápkapcsolatot kapcsolgat, és akkor bosszankodni, hogy már megint mik vannak a hírekben. Nem, ez ilyen jó.
Ez neked is terápia.
Jó emberekre vagyok körülvéve.
Olyanok, akik nagyon szeretnek. Láthatólag ez a szivárvány elnevezés, ez fantasztikusan illik rátok, mert nagyon sok színűek vagytok, stílusban is, hiába vagytok öten a zenekarban, de az is sokfélék vagytok.
A szivárvány az abszolút működik.
Okay, és kívánom is, hogy működjön továbbra is a szivárvány együttes, ugyanilyen sikeresen, mint eddig.
Köszönjük szépen!
A riporter Somogyi Ágnes volt.
Tavaszán megjelent egy könyv, a Levelek a Kmer család életéből 1938-tól 1949-ig. Ez a könyv sokfelé nagyon sikeresen szerepel, és egy újabb fejlemény, hogy felolvasóest készült belőle a Jurai Várszínházba. Már 4 előadás zajlott le, most éppen a MOM-ba fejeződött be, és itt áll mellettem dr. Ervész Ádám, aki a könyv szerkesztője volt. Előadás alatt az botoszkált bennem, hogy milyen érzés így visszahallani azt.
Ezt az előadást harmadszor hallgattam és néztem végig most, és most már azt éreztem, az első izgalom után, amikor azt figyeltem, hogy vajon a művészek milyen látószögeket nyitnak meg, hogyan építenek fel a levelekből karaktereket, most már egy a könyvtől elvált színpadi produkciót láttam, és annak a struktúráját, a drámai pillanatait nézőként éltem meg, tehát most voltam először úgy, hogy kívülről figyeltem ezt az előadást.
Többen itt kíváncsiak vagyunk, hogy ezek a levelek fizikailag hol vannak ma.
Közben megjelent körükben Hirtling István művész úr, aki az egyik szereplője volt.
Jó, semmi baj. Nem akarom zavarni, csak egy választ akarok vinni nekik.
De mondom, igen. A Csanád levéltárának egy része megmaradt, és a Békés megyei levéltárnak került. 89-ben egy keveset publikáltam belőle, és sajnáltam, hogy miért nincsen több. Mindig benne éreztem a nemzetközi érdeklődést ebben a sztoriban, ami nem mutatkozott, úgyhogy keresztet vetettem rá. Míg nem 3-4 évvel ezelőtt egy amerikai kolléga, akit Robert Brookernek hívnak, és véletlenül ismerte ezt a Knell univerzumot, jelentkezett, hogy a kezébe került a 20 éve írt hallgató szóló könyvem, nem írnánk egy közös monográfiát arra. Fele Magyarországon az életének, fele Amerikában. Neki láttunk a kutatásnak, volt egy dropboxunk, ő nyomta fel az amerikaiban található anyagokat, én a magyarországin, és egyszer, mint hogy este nézd meg, amit ma feltettem, akkor volt Albert unokájánál, aki már nem tud magyarul, Chicagóban él, és engedte neki, hogy csak úgy telefonnal fényképezgessen az általa őrzött hagyatékban. És én nem akartam hinni a szememnek, amikor este megláttam, hogy annak a félnek a másik fele jelent meg, amit én ismertem. Így raktuk össze, aztán még egy véletlen kellett hozzá, hogy még egy családtól, ez a Hajman Ági, kerültek be ebbe a levelezésbe, és akkor, akkor jelente meg a Pati Nagy Lajosnak a Nelpüreskáról szóló könyve, és ennek a bemutatóján ott volt Dávid Anna, akinek röviden elmondtam, hogy mi van itt, mondta, hogy küldjél egy mintát belőle, elküldtem, és akkor elfogadták ezt a témát. Na és ez, hogy hol van most, igen, amikor ez fizikai megjelent, az egyik része a Békés megyei levéltárban, a másikat hazahozták egy évvel ezelőtt, de az vissza is vitette, de az egész levem nagyon jó minőségű és gondosan szkennelve, tehát ez nem nyilvános még magángyűjteményben van az Erdős Ákosban, de hozzáférhető.
Jó. Nagyon szépen köszönöm.
És akkor még csak egyetlen kérdést, hogy milyen érzés így megszemélyesíteni valakit? Mennyiben más ez, mint egy színházi előadás, egy ilyen felolvasó est?
A felolvasó színház az önmagában egy neutrális műfaj. Kétségtelen, hogy ezeknek a leveleknek a felolvasása közben az ember ugye arra törekszik, hogy tárgyszerű tudjon maradni. Itt ezek a levelek olyan, úgy fogalmaztunk a próbákon, meg a korábbi előadásokon, ezek a levelek nem is csak levelek, ez magas irodalom, ahogy ezeket megfogalmazták, megírták. Nem véletlen, hogy a könyves szakma csúcsán születtek ezek a levelek, tehát érződik benne az a hihetetlen kapacitás, ami felhalmozódott a család szellemi raktárában. És éppen ezért, mivel a levelek önmagukért beszélnek, és így egymás mellett sorjázva rajzolnak ki egy bár hiányokkal szabdalt életszakaszt.
Ez a kortörténeti.
Egy kortörténeti dokumentum, amit nem szabad túlszínezni, nem szabad túlérzelmessé tenni, mert akkor a néző lemarad dolgokról, és inkább a nézőben történjenek meg azok az érzelmi hullámok, amik a levelekből még.
Nagyon szépen köszönöm, Hirtling István.
bejutottunk egy csendesebb helybe, úgyhogy onnan folytattuk a beszélgetést Hegedűs D. Géza a művész úrral, aki rendezője és szereplője is ennek a darabnak. Hogy egy picit emlékeztessük a hallgatókat, itt nagyon fontos a dátum, hogy a II. Világháborút közvetlenül megelőző időszakról és azután a levő időszakról van szó, amikor Akner család tagjai Amerikába és Magyarországon leveleznek. Azt tudom, hogy felkérésre foglalkozott a darabbal. Egyrészt, hogy mit váltott ki önből, másrészt pedig ismerte valamennyire a családnak a történetét, vagy egyáltalán a családról mennyit tudott.
Megtisztelő, hogy ezekkel a kérdésekkel fordul hozzám. Fölkérés valóban a Gyulai Várszínház igazgatójától, egyébként dramaturgtól és lapszerkesztőtől, Elek Tibortól érkezett. Az ő és a Békés megyei levéltár vezetőjének köszönhető tulajdonképpen, hogy ez a felolvasó színházi anyag, ez elkészült, létrejött. Ugye a Magvető Könyvkiadó gondozásában jelent meg a Tények és Tanúk sorozatban a Kner családnak a levelezése. Ez 120 levél, mégpedig 11 esztendőtől elállt, és ha belegondol az ember, ez egy hatalmas, nagy, korszakos dokumentumgyűjtemény, és ebből kompresszálni kétszer egy órányi felolvasó színházi projektet nem lehetett könnyű. Azt is bevallhatom, hogy kaptam ennek egy bővebb, terjedelmesebb variációját először. A kötetet addigra én már ismertem, és tulajdonképpen ebből összeállítani egy olyan értékes és céltudatos anyagot, amelyen keresztül a befogadó közönség, aki a nézőtéren ül, nagy koncentrációval és energiabefektetéssel és nagy fantáziával egyszer csak el tudja magát helyezni ebben az időszakban, és oda tudja képzelni azokat az alakokat, azt a tájat, azt a milliót, azt a környezetet, azt a tárgyi világot, és azt a társadalmi közeget, amelyben ezek a levelek születtek. Csak arra akarok utalni, hogy még az első bővebb anyag elolvasása után rá kellett jönnöm arra, hogy ez közönség által, a befogadók által, ez olyan léptékű időben, hogy biztos, hogy elfáradnának nagyon, hogyha ezt végig kellene hallgatni. És még volt egy erős csörte a dramatizáló két csodálatos emberrel, ahol nyűszítve ugyan, de hajlandóak voltak bizonyos fontos, informatív, nagyon személyes angol levelektől megválni, hogy ez a befogadó idő, ez megtörténhessen. Egyébként eszembe jutott az is, ezt csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy méltó lenne a kötet szerintem egy hangos könyvre, úgyhogy én biztos, hogy szívesen vállalnám egyik közreműködőjeként, és gondolom, hogy a felolvasó színházban résztvevő kolléga, nőim és kollégáim is biztos örömmel lennének részesei ennek. Így dokumentálható lenne, és tulajdonképpen hangos könyvben még közelebb kerülhetne sokakhoz. Ilyenkor az jut az eszébe az embernek, mikor elolvassa ennek a korszaknak a nagyon személyes hangú, intellektuálisan is, érzelmileg is nagyon gazdag dokumentumait, hogy mindig arra gondolok, hogy milyen fontos lenne, ha ez mondjuk már az eszmélkedésnek azon a fokán járó középiskolásoknak, vagy egyetemistáknak odaadni ezt a családtörténetet, vagy a családtörténetnek ezt a nagyon fontos és tragikus korszakát, mert ennél személyesebb hangú, ennél magasabb rendű gondolatokkal telített és valóságos vallomásokkal teli levelek által lehetne a legjobban átadni a mi történelmünknek egy nagyon fontos korszakát. Mert lehet, hogy egy másfél-két oldalnyi történelemkönyvnyi szövegben le van írva, hogy ez és ez történt ekkor és ekkor, tehát kihirdették az első zsidó törvényt, aztán jött a második, a harmadik, és 1944 tavaszán pedig 600 ezer magyar zsidó állampolgárt megöltek Auschwitzban és más haláltáborokban. Iszonytató, így is olvasva. De minden ilyen történelmi tény akkor tud valósággá válni. Akkor tud közvetlen gondolkodásra késztetni, amikor ilyen szellemi közelségben, ilyen személyes hangon egyszer csak megszólal az idő, megszólalnak azok az emberek, akiknek a sorsa alárendeltje volt ennek a korszaknak. Tehát mindenképpen nagyon fontos és örömteli, hogy részesei lehetünk ennek.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm Hegedűs művész úrnak a beszélgetést. Kér Joli volt a beszélgetőtárs.
Hegedűs művész úrral hosszan folytattuk a beszélgetést. Az abból készült kibővített podcast elérhetősége hamarosan elhangzik. Ezzel végéhez értünk mai magazinunknak. Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük. Valamint minden köztes héten szerdán 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetőek vagyunk a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is. De hallgathatnak minket podcast oldalunkon is, ennek címe anchor.fm/60-túl. A mai magazin készítői voltak Ámen Zsuka, Meskó Bánc, Somogyi Ágnes, Torda Judit. Nevükben is elköszön a szerkesztő, Kéri Juli. Viszont hallásra mához 4 hétre, szeptember 14-én.